Egy délben hazajövök a rendes időben 1:30-kor.
Mondja olyan előadó hangon, mintha leckét mondana fel.
Október végét írjuk, 2 napja esik. Az előszobában lesegíti a lánya kabátomat, rongyal tisztítja cipőmet. A konyhából fűtjük a lakást, már az előszobában érzem, hogy Anna befűttetett. Először abban az évben. Olyan kis ünnep ez a családban, tudod, az első fűtés ünnepe. Az előszoba langyos, a fűtőtestek enyhe olajszagát szaglászom. Megborzongok, úgy látszik átfáztam. Örülök a meleg szobáknak. Csendesen megyek be a lakásba, Anna a fiókos íróasztal előtt ül, leveleket ír. Én kértem meg reggel, rendelje néhány elkopott műszerem helyébe újakat, most ebéd előtt gyorsan megírja a rendelő levelet. Mögé állok, nézem lila betűs, lágy és gyors írását, nyakahajlását, sötétkék utcai ruhát visel, délelőtt a városban járt. Nem néz föl, a levél sürgős, csak bal kezét nyújtja. Megcsókolom a kezét, ott állok mögötte. Az ablakon hőmérő lóg, leolvasom a szoba hőmérsékletét a műszerről, 17 fok Celsius. Nagyon kellemes. Mégis fázom. Átmegyek a rendelőbe, beveszek egy aspirint. Talán meglep, hogy ilyen pontosan emlékezem erre a napra, ezekre az órákra. Engem is meglep. Ilyen pontosan csak történelmi eseményekre emlékezünk, amelyeknek szemtanúi voltunk, vagy egy kedves ember halálának körülményeire. Arról beszélünk így, ilyen oktalan fontoskodással. Kedv volt, délután 1:30, október 28-a, vagy én a szoba sarkában álltam, később 2:30 felé bejött még az orvos, néhány perccel 3 előtt limonádét kért, 3 után 4 perccel meghalt. A részleteknek önmagukban semmi értelmük, mégis kínosan cipeljük emléküket túlzott nagyításban. Nyilván nem lehet másképp megérteni. Kétségbe esetten kapaszkodunk a való világ törmelékeibe. Az esemény oly felfoghatatlan, kell néhány szemcsés, anyagszerű, tapintható támpont, különben elveszítjük egyensúlyunkat. Hát így. Csendesen ebédezünk. Fekete után átmegyek a rendelőbe. 3-ra bemondta magát egy betegem. Néhány hete figyelem már, amolyan demenciás határeset. Sokáig elélhet téveszméivel, máskülönben nagyon értelmes, 40 éves férfi, hivatalnak a minisztériumban. Indulatait nem tudja feloldani. Amit mond, az értelmes, csak mintha álomba mondaná. Vontatottan és éneklő lassúsággal, merev arccal, mintha igézetben beszélne. Emlékezem egy német orvos hasonló kórképére. Meg akarom keresni a tanulmányt irataim között. A rendelőben állok, íróasztalom előtt. Lapozom a tanulmányt, egyszerre észreveszem, hogy hiányzik valami. Ujjaim gépiesen keresnek valamit. Á, biztosan a gyufát keresem. De nem, a gyufás dobozt kezemben tartom. Rágyújtok. A hiány érzet erős, ingerlő. Talán elfelejtettem valamit. Igen, biztos a szomszéd szobában maradt. Átmegyek, a lány már leszette az asztalt, az ebédlőben szellőztetnek, az ablakhoz lépek és becsukom. Mit is akartam? Nem jut eszembe. Szivarozva megyek vissza rendelőmbe, megint az íróasztal elé állok, szórakozottan bámulom a tárgyakat, iratokat, szívhallgatót, vérnyomásmérőt, nagyítót, kopogtatót, az üvegszekrényben ollók, csipeszek, kések, tálkák, az orvosságos szekrényben fecskendők, morfiumos, inzulinos, ezüstnitrátos üvegcsék, jód, perubalzsam, tapasz, kötés. Mindjárt érkeznek a betegek, kezdhetjük az előadást, a gyógyítást, mint tegnap, mint 5 év előtt. Minden és mindenki a helyén van. Én is, igen, én is a helyemen vagyok, a rendelőmben, a lakásomban. Néhány szobával arrébb Anna vár. A bankban pénzt őriznek számomra, nem sokat, de nagy baj már nem történhet ebben az esztendőben, talán a következőben sem, és ki gondol messzebb. És mert minden ilyen feltűnő rendben van körülöttem, Anna vigyáz rendelőmre, az ő keze nyomát látom mindenfelé, ő rakja rendbe irataimat és műszereimet, hogy minden kezem ügyében legyen, de mégis csak meglepő, hogy még mindig keresek valamit, hiányzik valami. Nem. Nem is hiányzik semmi. Ebédeltem, jól laktam, Szájamban összeolvad a szivarfüst illatával a fekete kávé és egy pohár könnyű édes pálinka íze. Igen, olyan könnyű vagyok, mintha szédülnék. Elfelejtettem volna valamit. Megnézem az orvosi naptárt. 2:30 a demenciás határeset, aztán egy gyomoridegesség, aztán az álmatlan tábornok, aztán a táblabíró özvegye, aki bizonygatja, hogy nem tud nyelni, de időközben meghízott, aztán az elcsapott államvasúti jegykezelő, aki 20 évi mintaszerű szolgálat után tréfás beszélgetés közben megpofozta állomás főnökét. Igen, ez mind rendben van. De hát akkor mi hiányzik? Mit hagytam el? Kiről feledkeztem meg? Miért ez a nyugtalanság, amely minden pillanattal erősebb? Kinyitom az ajtót, csendesen átszólok a szomszédszobába. Anna? Nem felel senki. Lábujjhegyen szobája ajtajához megyek. Benézek az ajtórésen. Ott fekszik a heverőn, letakarva a zöld kendővel. Alszik. Fáradt. A szeme karikás. Most vannak a napjai. Óvatosan becsukom az ajtót, lábujjhegyen végigmegyek a szobákon. Minden a helyén van. Megigazítom az állóóra mutatóját, késik 3 percet. Ebben a pillanatban, de lehetséges az, hogy ebben a pillanatban vannak ilyen pillanatok, és lehet azt pillanatra mérni? Nem tudom. Nem tudunk semmit. Amit elmondok, nem tárgyszerű. Előadásomat nem tudom bizonyítani. Nem akarlak meggyőzni. Úgy mondom el, ahogy tudom. Úgy, ahogy kell. Nem lehet másképp. Abban a pillanatban azt gondolom, mindennek nincs semmi értelme. Körülnézek. Minden olyan ismerős, minden olyan tökéletesen a helyén van, térben és időben. Ez az én lakásom, nevem az ajtón, címem a telefonkönyvben. Ezek az én bútoraim, ott benn a szobában pihen az én Annám. Csak éppen mindennek együtt nincs semmi értelme. Nem tudom megmagyarázni, nem értem. Mi értelme lehet mindennek? Nem is az a célja, hogy valamilyen értelme legyen. Ez a valóság, igen. De hát akkor mi történt? Kimegyek az előszobába, kabátom ott lóg a fogason, ahogy a leány 1:30 előtt odaakasztotta. A falon Oxford látképe, régi metszet, alatta időjós házikó, úr esernyővel és hölgy napernyővel. Most éppen az úr lépett ki a bűvös kunyhó ajtaján. Igen, még mindig esik. Most visszamegyek a lakásba. Szeretném felkölteni Annát. De mit mondhatok neki? Érzem, hogy valamit mégis rendbe kellene hozni, mielőtt betegeim megérkeznek. Itt nem lehet dolgozni, nem lehet gyógyítani. Itt talán élni sem lehet. Élni? Basszusan vigyörgök. Micsoda túlzás. Leülök a rendelőben, az előszobában motoznak. Hallom a demenciás határeset morgó hangját, a szobalány válaszát. Ez így nem lesz jó, gondolom. Valamit gyorsan rendbe kell hozni. Talán másképp kellene állítani a bútorokat. Talán központi fűtés helyett fával kellene fűteni. Talán jó lenne elutazni néhány napra. Talán okosabb lenne új mesterséget kezdeni. Talán beszélni kell Annával. De mit beszéljek Annával? Már mindent megbeszéltünk, s nincs semmi, amit külön név és tárgy szerint szeretnék e pillanatban megbeszélni vele. A lámpát nézem. Meggyújtom, talán a fény hiányzik. Úgy, már rég a lámpa. Mindjárt értelme lesz az egésznek. De a lámpa hiába ég. Most megint felugrom, 2 kezemet szívemre szorítom. Azt hiszem, különösen sápat lehetek e pillanatban. Anna! Anna! Kiáltom hangtalanul. Rettenetes ijegység fog el. Úgy érzem, történt valami. Érzem. Nem. Bizonyosan tudom, hogy történt valami. Anna most alszik, nem rászhatom fel ok nélkül álmából. De most, vagy egy pillanattal elébb, vagy talán már nagyon régen, történt valami, és csak most jutott el hozzám. Az értelem és az érzékelés világűrében. Ahogy elpusztult csillagok fénye, a tragédia után jut csak el hozzánk, ebbe a másik világűrbe. És ezt a másik világűrt, a valóságosat, most kisebbnek, elhatároltabbnak érzem, mint a magamét. Azt a homályosat is végtelent. Valamikor megtörtént. De mikor? Ki tudja lefényképezni, megrögzíteni, kitapintani a pillanatot, mikor két ember között eltörik valami? Mikor történt? Éjjel, aludtunk éppen? Vagy ma délben, ebéd közben? Vagy az elébb, mikor átjöttem a rendelőbe? Vagy már régen, sokkal régebben, csak nem vettük észre. És éltünk, és beszéltünk, csókoltuk egymást, együtt aludtunk, kerestük egymás kezét, nézését, mint a felhúzott bábuk. A szerkezet törött rugóval is recseg és mozog még egy ideig. A halottból is nőnek a körmök és a haj, és talán az idegsejtek élnek még, mikor a vörös vérsejtek már meghaltak. Nem tudunk semmit. Mit tehetek most? Micsoda reflektorokat gyújtsak, hogy megtaláljam ebben a homályban és szövevényben azt az egyetlen pillanatot, egy pillanat ezred részét, mikor két ember között megszűnik valami. De hiszen nem történt semmi. Anna nem csalt meg. És ebben a pillanatban csak nem kívánom, bár volna valaki-e, valaki, aki látható és tapintható ellenfél. Neki eshetek, megölhetem, de nincs senki. Csak mi ketten vagyunk, ő meg én. És ez a homály, és ezek a bútorok, ez a lakás, ez a mesterség, amelyből egyszerre elillant minden értelem. Már csak valami kémiai képlet az egész, de tartalma elpárolgott. Igen, mindez ködös, homályos. Az élet tartalma, értelme elillant. Meddig lehet így élni? Ó, tudom, sokáig. Járnak betegek, akik évtizede élnek így, sötétségben öröki a szakadék peremén kóvályognak, és a szakadék mélysége beláthatatlan, nincs értelme és nincs tartalma. Üresség és feketesség körös körül. Anna alszik. Most úgy érzem, halálos álomban alszik. Mi vár még reánk? Tapogatódva elindulni ebben az üres homályban, a világ szürke, üres és hideg, így élni sokáig. Enni, aludni, szeretkezni. Ha, igen. Miért ne? Úgy, mint eddig. Mert most már tudom, a homálynak is vannak világosabb és sötétebb árnyalatai. Az üresség is tud zsúfolt és ritkás lenni. Most már tudom, hogy nem tegnaptól élünk így. Nem egy éve, hanem amióta ismerjük egymást. Az ember nem veszi észre. Nem akarja, nem merészeli észrevenni, hogy életének egy napon nincs többé tartalma, értelme. A legnagyobbak sem bírták. Tolsztoj 50 éves volt, mikor ez az üresség megtörtént vele. Ő sem bírta. Senki nem bírja el. Hova meneküljek? Az életbe? Mi az? Valami színházféle? Cicomázott nőkkel, résztányéros csörömpöléssel és idomított fókákkal? Pénzt keressek? A munkába meneküljek. De mindennek akkor van csak értelme, ha Anna él mögötte. Az élet, Anna az élet. Most alszik, és tudom, hogy nincs köze hozzám, nincs közünk egymáshoz. Ki vitte el tőlem? Legszívesebben elindulnék megkeresni, felidézni, aztán majd lesz valami. Talán idehozom, éljen Annával, az életnek sok formája van. Csak ezt az ürességet ne. Hát... így kezdődött. Aztán így élünk még 4 esztendeig.
Felemeli mutató ujját.
Orvosi nyelven úgy mondják, érzéketlen. Helyettesítő képzet, munkaközben kitűnően lehet használni. Az életben nem magyaráz meg semmit. Egy napon, 4 esztendei házasság, mindenáron való együttélés után meg kell tudnom, hogy Anna ilyen. Addig nem vettem észre. Nem olyan könnyű észrevenni. Anna sem tudott róla. A tünemény gyakori. Mikor most ilyen közvetlenül találkozom vele, alaposabban megvizsgálom. Gyűjtöm a klinikai anyagot, és megdöbbenek. Milyen gyakori. Ahová nézek, valami hasonló. Tragédiákat szedek szét. Ez van az alján. Családok szétesnek, emberek a halálba menekülnek, vagy elvesztik munkakészségüket, Ő döngenek mesterségben, szociális felelősségérzetük csökken, a család kihűl, érzések elkallódnak, porosodnak, egy napon széthul alkatrészeire az élet. S mindemögött találok valahol egy frigid élettársat. Nem hiszem el. Kutatni kezdek. Elhajítok minden elméletet. Eldobom magamtól a tudományos expedíció segédeszközeit, egyedi baltával indulok ennek az őserdőnek. Át kell jutnom rajta. Nem lehet belenyugodni. Találok vigasztaló tüneteket is. Végül összegzek. Egyszer mégiscsak összegezni kell. Fontoskodva mondom, a frigiditás jó részt társadalmi következmény. Oka lehet nevelés, millió, félelem, mindaz, ami ára a civilizációnak. Erősebb azoknál, akik osztályhelyzetükben fokozottan felelősek a civilizációért. Lenne a mélyben enyhébb, feloldottabb. Úgy vettem észre, hogy a mi társadalmi osztályunkban a nők többsége frigid.
Mondja éles hangon, keményen. A bíró a papírvágókéssel az asztalra koppant. A mozdulat ellenállhatatlan, beidegzett. Az öreg halk, parancsoló.
Már megbocsáss, ez általánosítás. Minden általánosítás olcsó dolog. Olcsó és veszélyes.
Köhög. Greiner doktor megvárja, amíg a bíró köhögési rohama elmúlik.
Óvatosan beszéltem.
Mondja makacsul.
Azt mondtam, a nők többsége. És a mi társadalmi osztályunkban. Úgy látszik, a civilizáció fokozásának következménye. Az affektusok megbénulnak. Az életformák is megbénulnak. Néha ki tudom mutatni az okát, véletlen, szerencse, különös elmélyülés felszínre hoznak valamit, de legtöbbször nem tudok meg semmit. Csak a jelenséget állapítom meg. Okát és összetételét nem tudom felfedni. Néha sikerül enyhíteni a zavarokat. Ritkán. Egy időben röstellem magam, aféle vajákos csodadoktor hírem kerekedik. Az emberek, akik nagy bajban vannak, mindenféle segítséget szimatolnak. Segíteni persze nem tudok. Enyhíteni, magyarázni, csendesíteni? Igen. Rossz hiszemű vagyok. Nem érdekelnek a pacienseim. Képzeld el, hogy nagyon beteg valaki, akit szeretsz. És az orvosságnak feltétele, hogy boncolj élőket is, kísérletezél élő anyagokkal, talán segít majd valami. Szeretném meggyógyítani Annát. Most már ő is tudja. Van köztünk valami, ami nem engedi, hogy egészen velem legyen. A test engedelmes, a lélek készséges, de az utolsó titkot, azt a magántulajdont nem adja ide. Azt, ami a legfontosabb neki, egy emlék, vágy, valaki vagy valami. Mi ez a semmiség az élet végtelen anyagához odamérve? A természet hihetetlen pazarlással dolgozik, az agyvelőben 600 milliárd sejtet számoltunk meg. Mit számít az ilyen anyagpazarlás mellett egy lappangó érzés, öntudatlan indulat? Néha azt hiszem nem sokat. És néha úgy látom, minden ezen múlik. Ilyen odafigyeléssel persze nem lehet élni. Megpróbálom azt, amiről úgy hiszem egyetlen értelme az életnek, szolgálni az embereket, a munkát, mindenáron. Magamat boncolom fel. Nem ismerek kegyelmet. Odafekszem a műtőasztalra, nem maradt titok. Minden érzésemet, emlékemet megvizsgálom. Majdnem remélem, én voltam a hibás, tévedtem, nem szerettem Annát, vagy nem szerettem eléggé, nem voltam elég ügyes, vagy elég ravasz, mert talán az is kell. A szerelem nem idill. Közben megbetegszem. Társaim megvizsgálnak, azt hallom, amit hallani szeretnék. A férfikor első válsága. Van neve is, mindennek van neve. Szorongás, mondják, aritmiás szívműködés. A lélek nem tud elintézni egy indulatot, átviszi a testre, zavarja a test funkcionális képességeit. Nem nagy dolog. Néha elfajul. Van itt valamilyen különös áttétel, melynek szerkezetét nem ismerjük még. Olyan szorongás érzés, ennyi az egész. Ok nélkül érkezik. Aztán elmúlik. Te ezt nem ismerheted, hiszen egészséges ember vagy. Nincsenek elfojtott, zavaros indulataid.
Mondja mellékesen, gyorsan, közömbösen. A bíró érzi, hogy nagyon sápat most. Homlokán kiüt a hideg verejték. Észrevétlen mozdulattal előhúzza zsebkendőjét, megtörli homlokát.
Van egy elmélet, amely azt tanítja, hogy ez az érzés, ez a különös szorongás egyik jellemzője a civilizációba merevedett elhaló kultúrának. Igazad van, mindez csak elmélet. mégis a tünetek makacsok. Undok érzés, olyan megalázó érzés, mintha mulasztást követtél volna el. Ki hallott ilyet? 4 évig élünk így, aztán nem bírja tovább Anna. Úgy látszik, nem lehet elviselni ezt a feszültséget. Házasságunk 8. évében elhatározzuk, hogy elválunk. Válásunk híre meglepi és elszomorítja az ismerőseinket. Olyan, mint a házas pár voltunk addig. Emlegettek minket. Soha nem csaltuk meg egymást. Nem veszekedtünk. Csak éppen nem bírunk azzal, amit elhallgatunk egymás elől. A magántulajdonoddal. Tudod, Anna elutazik, aztán 6 hónapig külön élünk. Milyen volt ez a 4 év? Házasságunknak ez a 2. szakasza?
Kérdi és kinéz az ablakon. Az utca még sötét. A lakás, mintha kihűlt volna. A bíró fáradt és didereg, kezét dörzsöli. Greiner doktor összekulcsolt kezekkel ül, néha a tenyerét nézi, aztán megint egymásba fonja ujjait.
Én ezt a szemléletet megkísérlem elutasítani magamtól. Egészen mélyen él bennem valami, ami tiltakozik ellene. Az élet szintézis. Tessék, együtt maradni, elviselni az életet, elutasítani a szorongásokat. Van akarat is. Hát igen, van. Sokat tehet. Van gyógyulás is. Magam is láttam. Nem lehet tudni, mitől gyógyul egy ember. Megvetem ezt a szédülést. Van benne valami erkölcstelen. Tessék összetartani az egészet, a testet és a lelket. Hinni, felfele nézni az értelem felé. Ott fenn, világos van. Csak a mély víz népes árnyakkal, utálatos hüllőkkel, csodabogarakkal úsznak és mászkálnak a mély víz alján. Nincs semmiféle értelmük. Fel a fénybe, gondolom. Most már tudom, hogy nem lehet másképp. Tökéletes odaadás nincsen. Körülmények, véletlenek döntenek el sorsokat. Érjük be azzal, amit így kaphatunk. A törmelékkel. Talán be is érném. Tudod, mikor az egészről van szó, mindenről vagy semmiről, akkor az ember szerény lesz. Anna nincs velem egészen, amikor velem van. Nehéz beszélni erről. Még ma éjjel is nehéz beszélni erről.